Képzeld el, Tony, hogy most az adás előtt még leugrottam a társasházunk előtti tojtói WC-be elvégezni a dolgomat, és nyugi, ennek mindjárt lesz értelme. Szóval, hogy az van a társasházunkban, hogy lassan egy hete minden egyes hétköznap 9-től 5-ig nincs víz, illetve nem szabad lehúzni a WC-t, vagy mosni, vagy mosogatni, vagy bármilyen szinten használni a vízhálózatot, mert valami tragédia történt a pincében, és elpattant valami 120 éves cső, és most azt cserélik. És ezt csak azért mesélem el, mert hogy egy kicsit kapcsolódik majd a témánkhoz, hogy az emberi komfort, hogy mennyire alapnak veszed, ami már megvan, például, hogy jön a víz a falból, meg hogy le tudod húzni, miután pisáltál, meg ilyenek. Na, szóval erre a területre tévedünk egy picit a mai témánkban, úgyhogy a 33. alkalommal is szevasztok, és kezdjük. Yeah.
Na, mesélj, emberi komfort,
ja,
creature komfort.
Igen. Gondolat egyrésztről innen jött, hogy most nekünk annyira nem kényelmes itthon. Másrésztről elkezdtem edzésre járni, és ott az edző mondott egy tök jó pofa dolgot, hogy amikor, mit tudom én, valami sok kilós súly után így leraktam, és így nyögtem egy ilyen fájdalmasat, hogy akkor azt mondta, hogy ezt ne csináld, mert így azt mondod a szervezetednek, és így az idegrendszeredbe beleplántálod, hogy ez most neked nehéz volt és rossz. Ne nyögjél. És várjál, ez még csak a második, a harmadik ág pedig, hazaértem erről az edzésről, pihenésképpen fölmentem a YouTube-ra, hogy nézek valamit, és az első videó az ajánlóban az volt, a Struthless-nek, akitől már többször hoztam témát, mert egy nagyon jó pofa csávó egyébként, egy ausztrál grafikus, mert többször hoztam tőle témát, és most is tőle lesz a témának a lényege, a complacency, ami egy nagyon nehezen magyarra fordítható szó, hivatalosan elégedettséget jelent, de egy complacency, és hogy ez mennyire, ez tart minket vissza igazából az életben, hogy valójában egy átlagos emberi élet, az igen, meg hogy igazából nagyon komfortos mindenkinek a kis barlangja, és a változtatás, meg a jóra törekvés, meg úgy általában a dolgok csinálása, hogy az igazából egy ilyen borzasztó kényelmetlenség ahhoz képest, hogy egy basic emberi élet az mennyire rohadt kényelmes, ha nem módosítasz soha semmit, csak vagy benne.
Ez nagyon jó ráfűzése egyébként a múltkori growth mindset-es témának.
Igen. Tehát most ilyen szépen összerakta nekem az univerzum ezt a mai témát, aminek örülök, mert amúgy sajátom már nem volt. De hogy ez most így megtalált. Be
Csabi,
fogom linkelni a videót.
Csabi, nem szerintem... mondta, hogy nem volt saját témát, hát van. Pont most beszélsz róla.
True. Szóval, hogyha szerintem úgy teljes az élmény, hogyha most megálltjátok a podcastet, és megnézitek ezt a 10 perces YouTube videót, amit belinkeltem a leírásba, de enélkül is működik, egy percben össze fogom foglalni. Miért marad mindenki benne a kis köreiben, meg miért nem növekszünk, miért nem teszünk önmagunkért, és miért van az, hogy úgy érezzük, az életünk az rossz, meg nehéz, ugye, mert hogy hát nem változtatjuk meg, hogy jobb legyen. És egy gondolat kísérletet indít, hogy írd össze az összes távlati tervedet, ezeket a nagy-nagy-nagy amőbákat, hogy szeretnék egyszer fölvenni egy zenei albumot, szeretnék egyszer New Yorkban élni, tehát ezeket a nagy dolgokat, amikért nem teszel minden nap, mert túl nagyok. És képzeld el, hogy a halálos ágyadon fekszel, visszatekintesz az életedre, és hogy ennek az önmagadnak a szemszögéből vizsgáld meg azt a verzióját az életednek, hogy megcsináltad ezeket a távlati terveket, vagy hogy egyiket sem csináltad meg. Aztán kezd el stressztesztelni egyesével ezeket a kis dolgokat, és csak képzeld el, hogy mondjuk mennyibe kerülne ezt a konkrét dolgot megcsinálni. 3 hónap, 1 év, 2 év? És őszintén tedd fel magadnak a kérdést, hogy ezt meg tudnám valójában csinálni 1 év alatt? És hogyha az lesz a válasz, hogy valószínűleg igen, de nem fogom, mert, és akkor sorolod, már az az energia felépül, hogy valójában ez egy 1 év alatt megcsinálható dolog. És gyakorlatilag, ha akarnám, meg tudnám csinálni, ebből kialakul benned egy konfliktus, hogy basszus, hát ha meg tudom csinálni, de nem csinálom, az fáj. És a végén egy ilyen praktikus tanácsot ad a fickó a videóban, hogy nem bucket list, hanem cup list, mert hogy a cup az egy kisebb és egy egyszerűbb objektum, hogy írj össze ilyen borzasztó, dögunalmas hétköznapi taszkokat, mondjuk, hogy megolajozni a 3 hónapja nyikorgó ajtót, megszerelni a letört valamit. És timeboxolj ezekre ilyen kis időket, hogy jó, ez mondjuk 20 perc, ez 1 óra, ez 3 óra, ez 5 óra, és minden, mondjuk minden vasárnapra tűz ki egyet, hogy ezt most megcsinálom. És amikor 4-5 ilyet megcsináltál, akkor azt fogod látni, hogy basszus, hát mennyivel jobb nem nyikorgó ajtóval élni, és amúgy csak 7 perc volt, és az mennyire nevetséges, és nevetni fogsz magadon. És hogyha ezt a kis mikrosikert felskálázod ugye arra a szintre, ahol a távlati terveid voltak, hogy akkor egyszer majd szeretnék festeni egy festményt, meg ezek az ilyen dolgok, hogy így lehet átírni a programot az agyadban, hogy én vagyok az az ember, aki úgyse csinálja meg ezeket, versus én vagyok az az ember, aki például ezt a listát már kipipálta, meg azt a listát, meg ezt a listát.
Ez nagyon emlékeztet arra egyébként, amit Helga csinál a bullet journaljébe, hogy fölveszi a taskokat, akármilyen kis apró legyen, akkor is csinál róla listát, mert hogy legyen ilyen hát accomplishment, tehát valamilyen teljesítési uh-huh. élményed, hogy valamit csináltál, hogy ne az, és itt amit mondtál, azt így átfordítanám arra, amit vagy elmondanám azt, amit én hallottam belőle, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy nem azt a kellemetlenséget nézzük, ami a dolog megcsinálásával jár, hanem azt a kellemetlenséget, amit a nem megcsinálása okoz.
Hát jó esetben, igen. Tehát, hogy nyilván alapból, tehát egy olyan ember, aki még ezt el sem kezdte, és hogy benne van ugye a gödörben, annak nyilvánvalóan sokkal nagyobb fájdalom, ha meg kell moccanni. Tehát ezért baromi jó ötlet szerintem ez a cup list, hogy ne arra gondolj, hogy most neked holnaptól heti 5 edzést végig kell izzadnod, mert nyilván senki nem fogja csinálni, hogyha így áll hozzá. De hogyha most csak annyit csinálsz, hogy a következő 1 hónapban ezt a 12 dolgot a közvetlen környezetedben megjavítod, és mindegyik egy negyedórás task. Az már egy nulladik lépés.
Most csináltam valami hasonlót egyébként, nem nyilván nem ebből kiindulva, mert én nem hallottam erről. Hát az elmúlt 3-4 hétben a nappalinknak a 3 sarkát tettem rendbe. Az első héten újra telepítettem a számítógépet, a következő héten rendet raktam az íróasztalon, így most már szívesen ülök ide, és nem a céges laptopnál görnyedek a kanapén, hanem ide ülök az asztali gépünkhöz. Aztán rendet raktam egy másik sarokba, ahol a szobabicikli van, arra mostantól azóta szívesebben fölülök, mert nem a kupleráj tetején van a szobabicikli, vagy annak a közepén, és akkor oda mindig az jut eszembe, amikor ránézek, hogy hát el kéne itt pakolni, meg rendet csináltam egy rákövetkező héten az étkező asztalunk, ahol van abban a sarokban. És így szépen haladtam sorba, mindenhol egy kicsit rendet raktam, elpakoltam, és ez abból indult ki, amit Helga mondott nekem, hogy őt folytogatják bizonyos dolgok, ahogy körülnéz a lakásban, mert egyszerűen csak van valami, megint odaraktunk valamit, csak hogy jó, valahova rakjuk már, és akkor az egyik könyves polcunk az úgy nézett ki, hogy a könyvek már nem látszottak, mert a könyvek elé be volt pakolva 1000 kis apró cucc, és az 1000 kis apró cucc közé be voltak tűzködve ilyen kis cetlik, meg ilyen papírok, meg mit tudom én, hogy azokat is és azt az egyik hétvégén így elpakoltuk, és akkor elindult ez az egész folyamat, és most így végig gondolva igazából csinálhattam volna egy listát, ahol a nagy gól az, hogy élhetőbbé tenni a környezetünket, és akkor ennek milyen elemei vannak, és akkor rendbe rakni ezt a sarkot, újra telepíteni a gépet, stb. És így, de tulajdonképpen visszagondolva ez működik.
Igen, és egyébként, hogyha egy ilyen listát megcsináltál, akkor már kezdheted a következőt, hogy akkor jó, most a lakásom rendben van, nincs még rendben. Hú, szeretnék leadni ennyi kilót, szeretnék jobban enni, és akkor tehát mindenre lehet listázni, de nyilvánvalóan ez nem működik mindenkinek, tehát nyilván rengeteg más módszer van arra, hogy kimozdulj egy gödörből, nekem ez, én ezzel nagyon rezonáltam, mert én egy ilyen típusú ember vagyok, valószínűleg te is hasonló típusú ember vagy, és amúgy miközben mesélted ezt a sztorit, hogy rendbe raktátok a lakást, így elfogott a sárga irítség, mert én egy nagyon más karakterű emberrel élek együtt, akinek egyszerűen semmilyen érzelmi vagy bármilyen reakciót nem vált ki belőle, hogy ha valami rendben van, vagy ha nincs. És nyilván lehet ezt pszichoanalizálni, most ez nem is fontos, csak nekem ez annyira felfoghatatlan. Nyilván azért, mert én nekem ez magától
értetődő. Ne aggódjál, ezért beszéltem nagyrészt egyes szám első személyben erről a dologról, mert Helga nálam sokkal jobban átlátja az entrópiát, a rendetlenséget. Ő tudja, hogy mi hol van, tudja, hogy hova nyúljon, az úgy oké. Én ránézek az asztalra, és látom, hogy 5 dolog helyett 35 dolog van, mindegyik valamilyen formában van valahol, és így nem, én ide nem akarok ideülni, itt én megfulladok, hogyha ideülök, és elpakoltam dolgokat, és nyilván majd, és ez egy ilyen kis hullámzó dolog, tehát majd nyilván egy pár dolog vissza fog kerülni az asztalra, aztán majd megint kicsit, de nekem szükségem volt arra, hogy egy kicsit rendet rakjak, és neki is szüksége van rá egyébként, ő is örül neki, hogy tényleg ez mennyivel jobb, csak ő sokkal jobban tudja tolerálni, sokkal jobban tud létezni ebben a dologban. Én már így, hogy mondjam, így sasszézba mentem, és így kerülgettem ezeket a dolgokat egy kicsit, ezt vettem észre magamon, de ez tök tudat alatt történt, mert volt tudatos. Igen. És így, és még egy másik dolog jutott el egyébként eszembe, ez céges, egy kicsit kapcsolódik a múltkori Growth Mindsethez, hogy azzal kapcsolatban most van egy ilyen egy hónapos program, teljesen self-paced, az ember önállóan csinálhatja ezt az egészet. Azt csinálták, hogy 2 hétre szétosztottak ilyen kis learning morzsákat, ilyen pici videó, egy kis olvasnivaló, mindez a Growth Mindset-tel kapcsolatban. Lement 2 hét, meg voltak az olvasnivalók, meg a kis videók, és most a 3. héten indult, meg a 4. héten ilyen kis taskok vannak. Ahhoz hasonló, amit most te mondtál, hogy ilyen pici feladatok, ilyen bite-sized, ilyen, és az egész egy ilyen kis, belefér egy kis csészébe, nem pedig az, hogy hát akkor most hogy változtasd meg az egész életedet, hanem hogy most ebben a 2 hétben 5 munkanap van, mind az 5 munkanapra adunk neked egy feladatot. Kérjél feedbacket valakitől egy dologgal kapcsolatban. Írjál valakinek egy köszönő levelet valamiért. Vedd fel csinálj egy listát arról, hogy mit szeretnél adoptálni az életedbe, vagy a működésedbe ebből a Growth Mindset dologból, csomó ilyen kis apró feladat.
Veregedj össze egy idegennel, és veszíts.
Hát,
és nem beszélünk a klubról.
Akár. De hogy tulajdonképpen ez is ezt hozza, tehát hogy ezek így, hát hogy mondjam, ezek így összerezonálnak ezek a dolgok. Most ezek történnek. Ez az, amivel az emberek így úgy látszik, legalábbis itt a nyugati világban próbálnak felülkerekedni azon, hogy igazából annyira kényelmes az életünk, hogyha nem csinálunk semmit, akkor sincsen semmi. És csak, hogy ez nem biztos, hogy jó, hogy akkor nincs semmi.
Szintén Fight Club idézet az előzőhöz hasonlóan, hogy mi vagyunk a generáció, aminek nincs háborúja, meg nincs Great Depression-je.
Az a film túlságosan sok mindent mond, és mikor mondta, 20 éve, és még mindig
hát
aktuális?
96-os könyv, azt hiszem, amire alapszik, 96-7. Szóval igen, akkor ütötte fel a fejét először ez a komfort probléma szerintem, tehát, hogy jó, talán Amerikában nem, tehát lehet, hogy ott kicsit előbb, tehát ott azért voltak mondjuk a békés 50-es évek.
Itt nem szabad leragadni, tehát nem szabad elmenni abba az irányba, hogy oké, igazából nekem most egy relatíve jó életem van valaki máshoz képest, akkor nincs is mit csinálni. Mindenkinek a saját élete, saját kontextusában kell meghatározni azt, hogy hol a következő lépés. Mert hogyha nincsenek következő lépések, abból a legkényelmesebb és olyan legkielégítőbb életben is eljön a depresszió, meg ez a nyomasztó semmi, hogy nem halad semmi sehova, és hogy igazából ott van minden, és ezért nézni kell azt, hogy oké, ott van minden. Mit tudok én ezzel a mindennel kezdeni, hogy hogy legyen hát, még, hogy legyen valami, és nem feltétlenül még valami, tehát most nem azt mondom, ez a van pénzem, akkor a következő lépés, hogy legyen még több pénzem, hanem hogy akkor mit csinálhatok, hogy én jobban érezzem magam, vagy mások jobban érezzék hát, magukat.
És kimondtad a kulcs szót, tehát, hogy amúgy nem terveztem ismét ilyen szociális érzékenységi workshopot tartani, csak hogy igenis ennek is megvan ez az aspektusa, hogy persze lehet azt mondani, hogy jaj, a gazdag fehér ember ezen nyík, hogy unatkozik, de hogy valójában, hogyha bármilyen élethelyzetben is, de neked azzal telnek el a mindennapjait, hogy igazából szorongsz és haragszol magadra, mert nem haladsz sem erre az életeddel, akkor nagyon-nagyon kicsi eséllyel lesz a második gondolatod az, hogy hú, de segítenék annak, aki megérdemli. Vagy igen, akinek rosszabb nálam. Tehát lehet ekézni a gazdag nyugatot, de hogy valójában a jól lévő ember tud érdemben segíteni a nem jól lévő embernek.
Erre eszembe jutott egy hasonlat, hogy ha a kezedben van a kalapács meg a szög, mert éppen javítod a kerítést, akkor sokkal valószínűbb, hogy ha a szomszéd átszól, hogy nem szögelnéd-e már meg az ajtóját, akkor átmész és megszögeled.
Igen, ez egy aranyos példa. Egyébként szerintem most már megérett a dolog arra, hogy beszéljek a social media detoxról. Nem tudom, hogy te hogy állsz vele, te még mind ugyanezt tolod, hogy specifikusan és nagyon kurált content és nagyon ritkán?
Én egy időben így teljesen elengedtem az összes social médiát, ami az én esetemben azokat jelenti, amiket korábban használtam, azaz Facebook, Twitter, Instagram. Aztán egy idő után a Twittert visszaengedtem, mert ott volt egy olyan ilyen pixel grafikás community, aminek érdekeltek a posztjai, tehát elkezdtem olyan embereket követni, akik ilyen pixel grafikákat csinálnak, de ez egy időszakos ilyen érdeklődés volt, most per pillanat épp nem foglalkoztat ez a dolog, és ezért nincs okom, hogy visszamenjek a Twitterre, tehát az most megint kikerült. A híreket pedig valahogy ilyen 10 hete volt, hogy elengedtem, és azóta a közéleti hírekkel csak annyival találkozok, amit a párom ismerőseim és hasonló emberek, akiknek adok a szavára, azok elmondanak nekem, és meghallgatom. Annyit megtettem, hogy továbbra is a technikai hírek, meg ilyen játékokkal kapcsolatos dolgok, tehát entertainment technology, az még érdekel, ezért konkrétan erre a részére föl szoktam menni a Google News-nak, tehát át is tekerem, így bekapcsolom, és rögtön a fönt áthúzom oda, hogy tudomány és technika és szórakozás, és azokat a híreket átfutom. És tulajdonképpen hát, ennyi. A fennmaradó időm, ami ebből megszületett, azt mostanában ilyen online tréningekkel szoktam eltölteni, meg továbbra is játszom, tehát, és inkább Udemy-zek, délben egy TED videót nézek meg hangos könyvet hallgatok, meg ilyesmi, és nem igazán érzem a hiányát a social médiának.
Good for you. Én ugye nem is tudom mikor, szerintem márciusban talán, amikor leraktam a Twittert, és pont az elmúlt pár napban, visszatértem, írtam pár tweetet, mert most azért történtek olyan dolgok az országban, amikről egyszerűen csak jól esett érezni, hogy sokan gondoljuk ugyanazt, ami nem ugyanaz, mint ami történik. De mindegy, és hogy már egy kicsit sok volt. Tehát az, hogy mondjuk váltottam 3-4 reply-t idegenekkel, egy kicsit már megfeküdte a gyomrom. Tehát, nem tudom, én is azért lejövőben vagyok, a hírfogyasztásban abszolút, tehát én abban továbbra is úgy vagyok vele, hogy megvannak azok a konkrét műsorok, amik általában videós tartalmak, amikből úgy gondolom, hogy nekem jó dolog tájékozódni, de tehát bennem a koronavírus járvány végleg átírta a hírportálok iránti tiszteletet, vagy nem is tudom,
a hozzájuk való állást.
Igen. Tehát az van, hogy van ez a modoros szóval élve, ez a posztmodern média tér, amiben ugye élünk a legtöbben, és hogy basszus, pártállástól meg mindentől függetlenül az összes hírportál vagy ilyen médium egyszerűen képes arra, hogy teremtsen egy ilyen fiktív valóság buborékot, amiben egyszerűen mások a helyi értékek, mint mint ahogy azok vannak, ha kimész az utcára és éled az életet. És hogy továbbra se gondolom, hogy rossz indulatból, ezt egy, a covidos adásban megbeszéltük, hogy mit gondolok erről, nem is mennék ebben mélyebben bele, de hogy én tényleg most láttam be ezt, hogy mennyire téves az az élet, amiben olvasol mondjuk 3 hírportált, amik mondjuk egyféle kurzusnak, vagy egyféle, nem is tudom, világlátásnak a szócsövei, és akkor úgy vagy vele, hogy hát akkor ez az élet. És hogy ezzel kicsit visszakanyarodnék a témánk alapjához, hogy ugye ez a komfort, hogy fölkelek, lefőzöm a kávét, megnyitom a Telexet, a HVG-t, a nem tudom mit. És hogy amit ott olvasok, címek, lídek, hát akkor így van a világ. Becsukom, megyek a dolgomra, és akkor azon pöffenkedek ott magamba, hogy na már megint ilyen rosszul van a világ. De hogy ez egy nagyon pici szelete a világnak, és nagyon-nagyon tudatosan valamit akar benned kelteni, és ez nem a valóság, ez nem jó.
Nekem volt egy gondolatmenetem ezzel kapcsolatban, az, hogy elkezdtem ugye visszagondolni, miután egy jó ideje nem olvasgattam már híreket, hogy jó, előtte mit csináltam, fölmentem és néztem a különböző clickbait interpretációit a mindenféle híreknek, és nekem ebből a clickbait dologból lett elegem, tehát, hogy úgy vannak megfogalmazva a dolgok, hogy elolvasol egy címet, meg elolvasol egy leadet, semmit nem tudsz meg belőle, viszont megszületik benned az az érzés, hogy nekem ezt le kell követnem, és meg kell néznem, hogy mi van ott még, és igazából a cím és a lead után még van 2 sor, amiben van ténylegesen tartalom.
Ami egyébként egy teljesen más valóságot mutat meg, mint amire gondoltál eddig, csak hogy 10-ből 7-en már nem jut el a 2 sorig.
És adott esetben soha nem tudod eldönteni, hogy egyáltalán értékes az információ, amit a clickbait igen. után fog téged fogadni, ha egyáltalán van ott egyébként plusz információ. És azon kezdtem el gondolkodni, az volt a következő iteráció, hogy hogy mi lenne az a megoldás, amivel mégis eljutnak hozzám ezek az információk, de csak ilyen lecsupaszított formában, nincs clickbait, nincs körítés, ez egy nagyon-nagyon foglalkoztatott egy darabig, hogy most akkor olyan valami okos hírszűrő szolgáltatás, van ilyen, csináljak,
is.
Stb. És aztán rájöttem egy dologra, egy ponton megálltam ebben a gondolkodásban is, hogy mit csinálok én most? Éppen azt próbálom kitalálni, hogy a 1000 információ morzsa a tőlem több mint 100 méterre és azon túl elterülő világból, hogy jusson el hozzám egy nap alatt. És föltettem magamnak azt a kérdést, hogy nekem mi szükségem van erre?
És a válasz az, hogy semmi.
Semmi. Erre nincs szükségem arra az 1000 információ morzsára, ami az én 100 méteres körzetemen kívül eső világból rám ömlene, és nem kell keresnem a választ arra, hogy ezt hogy tudjam magamhoz nem idegesítő formában eljuttatni. Nem kell eljuttatni. Uh-huh. Vannak bizonyos fajsúlyos hírek, meg fontos információk, azok valamilyen formában így is úgy is át fogják ütni ezt a 100 méteres kört. Tehát mondjuk valaki, aki veled él együtt, az hallani fog róla, és el fogja neked mondani. A többi az nem fontos. És nem érdekes.
Igen.
És így hirtelen eltűnt egy probléma.
Aha. És ez a durva, hogy ezt igazából itt nem volt külső szereplő, ezt te csináltad. Tehát ezt a jó érzést, amit az jelent, hogy ez a probléma nincs az életedben, ezt te csináltad egyedül az agyaddal. Mert végigvittél valamit, amiről hitted, hogy neked jobb lesz, és jobb lett. És most volt egy élményem nemrég, most pár napja kiugrottunk Szlovéniába egy kempingbe, és ez egy varázslatos hely egyébként, a Triglav lábánál egy eco-camping, ami azt jelenti, hogy csak napelem van, és patakvíz, tehát, hogy érdésmond nincs ilyen, hogy infrastruktúra, de annyira baromi igényes, és annyira gyönyörűen ki van találva, hogy ez egyáltalán nem zavar, és megoldasz mindent, és nagyon igényes az egész, és annyira ilyen rendben vannak a világgal ott az arcok, akik ezt csinálják, és próbáltam velük beszélgetni, sikerült is valamennyire, és annyira az jött le, hogy ők egyszerűen azt mondták valamikor a 30-as évei környékén, most már azért 40 vége mindegyik, hogy nekünk igazából nem kell ez a bonyolult világ, itt egy szelet erdő, ezt így erre így összegyűjtünk, oda rakunk egy kis sátrat, oda egy kis fakunyhót, és mi így itt leszünk, és ez a mi életünk, és ez nekünk jó, pont. És ugye ezek azok a döntések, amiket én például, tehát én annyira bele vagyok tagozódva valahogy ebbe a modern világban, nyilván szakmám miatt is, tehát, hogy nagyon kevés erdőben élő nomád webfejlesztő van, az én tudomásom szerint, de hogy nyilván valami középutat próbálok keresni, és ezek a, például, amit a mai adás elején is mondtam, ez a listázás, ugye mindenféle journaling technikák vannak, ez most egy a sok közül, hogy ne veszíts fókuszt, mert szerintem a legnehezebb kihívás a mai világban az a fókusznak a megtartása, hogy én ez vagyok, én e felé megyek, nekem ez a célom, és ma ezt a három pici dolgot fogom érte tenni. Hogyha ezt nagyon-nagyon-nagyon tudatosan nem csinálod úgy, hogy felébredsz, és átgondolod, és gondolsz rá, akkor véged, mert egyszerűen megnyitsz egy böngésző tabot, és kész. Tehát annyi impulzus ömlik rád, hogy nem fogsz rá emlékezni, és egyszer csak este 9 van, húha, vége a napnak, és ma se csináltam ezt. És ezek az arcok, akik ott az erdőbe felépítették ezt a kempinget, amiből ők megélnek, és egész nap a természetben vannak, fát vágnak, és boldogok, és van pénzük is, tehát, hogy nem hippik. Tehát, hogy ők ezt megcsinálták, és valószínűleg ők ezt nem úgy csinálták meg, hogy fölkelek, még egy kicsit megnézem a hírportált, kicsit hőbörgök azon, hogy Orbán, meg akkor utána még sorozatot nézek. Nem, ők úgy voltak vele, hogy akarok csinálni egy kempinget, most elmegyek elintézni, hogy honnan lesz tűzifám. És oda ment, és megcsinálta, és erre gondolt, hogy ő ez az ember, aki ezt fogja csinálni, és megcsinálta.
Tök jó. És tehát tényleg itt az szerintem a kulcs, hogy elhozzuk magunknak a mi kis világunkba, abba a világba, ahol mi a mi munkánkat végezzük, a mi feladatainkat látjuk el, hogy mi az, amit ebből át tudunk ültetni. És egy tök jó dolog, amit mondtál, a fókusz, és most már ilyen sok témás lesz ez az adás, de én nem bánom, szerintem tök jó, mert szerintem ide a végére én be tudok rakni még egy dolgot, amiből talán egy egész adás nem jött volna ki, viszont mindenképp meg akartam osztani. Kattintottam egy YouTube reklámra, ami egy nagyon sok learning portál közül az egyiknek a reklámja volt, ami azzal hirdeti magát, talán te is találkoztál vele, vagy a hallgatók is, hogy ilyen super reading, gyorsolvasás, stb. És így annyit mondott, hogy van egy ilyen egy órás kis videó, ami egy ilyen gyakorlatilag a facilitátorral egy interjú, amiben lelepleznek két dolgot ebből az egészből. Nyilvánvalóan ez arra van fölépítve a dolog, hogy később feliratkozzál egy hosszabb kurzusra, aminek mit tudom én mennyi az ára, tök mindegy. Végignéztem ezt az egy órát, nagyon jó pofán volt egyébként megcsinálva, hogy amikor feliratkoztál, akkor választani kellett egy időpontot, és akkor arra az egy időpontra neked te tudtál magadnak kalendárt, eventet berakni, meg mit tudom én, tehát hogy tényleg olyan engaging volt az egész. És csak hogy a fókusznál maradjak, hogy ne térjek el a tájtól. A Hapsi arról beszél az interjúban, hogy tudunk gyorsabban olvasni, és hogy miért nem olvasunk igazából gyorsan. És azért, hogy nektek ne kelljen ezt megnézni, a lényegét elmondom annak, ami abban az egy órában nekem átjött. Azzal kezdi, hogy ugye, amikor a kisgyerekek tanulnak olvasni, akkor ők az ujjukkal követik a könyvben a sorokat. És amikor mi felnövünk, akkor mi már nagyon ügyesek és nagyon szépek, meg minden vagyunk, csak tartjuk a könyvet így, ahogy láttuk a felnőttektől, és a szemünkkel követjük a sorokat. Csak hogy ez nem működik ám. Mert a szemünk, hogyha megnézed saját magadat, levideózod saját magadat, akkor nem a sorokat követi, hanem ugyan követi a sorokat, de néha így a könyv mögé néz, a könyv mellé néz, elgondolkozol, elfelejted, hogy éppen mit olvastál, valami eszedbe jut, akkor vissza a sorra, melyik sor volt, oké, megyek tovább. Miért csináljuk ezt? Miért csináljuk azt, hogy megnehezítjük a saját magunknak, hogy figyeljünk arra, amire kéne, ami a könyv, amit olvasunk?
Mert a mindennapi világunkban természetellenes egy valamit csinálni, anélkül, hogy közben más csinálnál.
Mert ehhez szoktad hozzá az élet, de hogy tulajdonképpen, ha valamit rendesen akarsz csinálni, arra fókuszálnod kell. csináltatott egy tesztet, ott akik nézték a videót, vagy én néztem ott a videót, 60 másodperc alatt olvassak el egy könyvből, mennyit tudok. 19 sort tudtam elolvasni, ami nagyjából átlagosan olyan 200 szónak felel meg. Ezután azt mondta, hogy most fogjam a kis ujjamat, és úgy olvassak, hogy viszem az ujjamat mindig egy adott ütemben a szavak alatt, és úgy mennyit tudok elolvasni. 33 sort tudtam elolvasni, ami ugye nagyjából 330-350 szó, ami jócskán a másfélszerese, mint amit eredetileg próbáltam, csak azért, mert hogyha az ujjadat próbálod követni, valami mozgó dolgot követsz, akár lehet az a számítógépen az egér, hogyha húzod a sorokon, de a legkényelmesebb ugye, ha az ujjadat követed olvasás közben, azzal már fókuszálsz. Egyrészt jobban figyelsz arra, amit olvasol, másrészt meg nem kalandozik el a szemed. És ténylegesen. Tulajdonképpen ezzel elérhető az, hogy legalább olyan gyorsan olvas, mint amilyen gyorsan magadban felolvasod a szöveget. Ez a második pont. A második dolog, hogy azzal is lassítjuk magunkat, hogy felolvassuk a szöveget a fejünkben, ezért a leggyorsabb tempó, ahogy olvasni tudsz, az amilyen gyorsan beszélni tudsz. Mert gyakorlatilag a fejedben folyamatosan beszélsz, mondod fel a szöveget, amit olvasol. Hogyha az ember el tudja engedni ezt a dolgot, amit ilyen szubvokalizálásnak, vagy alámondásnak, aláhangzásnak lehet hívni, akkor hogy nem mondod ki a szöveget, amit olvasol, akkor sokkal gyorsabban, mert a szemed még gyorsabban tudja fölfogni a szavakat, te sokkal gyorsabban tudsz olvasni, mint beszélni. Erre például egy példa, amit lehet gyakorolni, és ez a második tanács, az újabb követés, hogy és ezt gyakorolni kell, én ezt megpróbáltam elsőre, nagyon fura és nagyon, nagyon nehéz, és hosszan, sokáig kell gyakorolni, működjön. Számolni kell fejben. Azt mondod, hogy amikor elkezdesz egy sort, akkor azt mondod ki a fejedben, hogy egy. Aztán, amikor a sor közepére érsz, kimondod, hogy kettő, és azt, hogy három. Tehát gyakorlatilag a fejedben az hangzik, hogy egy, kettő, három, egy, kettő, három, egy, kettő, három, de a szemeddel a sor, a betűket, a szavakat nézed, és közben viszed az ujjadat is, hogy még azzal is segíts. Hogyha mivel annyira monoton az egy, kettő, három, ezért egy idő után így háttérbe szorul, és nyilvánvalóan a szöveg lesz a fontos. Tehát az elején még az 1-2-3-ra figyelsz, mert új, meg érdekes, de egy idő után a háttérbe szorul, főleg, hogyha sokat gyakorlod, és de a fejed, az agyad nem azzal foglalkozik, hogy a szöveget mondja ki, hanem csak azt, hogy 1-2-3. És az 1-2-3 az sokkal kevesebb, sokkal rövidebb, mint az egy sornyi szöveg.
Gyakorlatilag ezzel megfogalmaztad ugyanazt a technikát, amivel indítottam az adást, ugye, hogyha pici, nevetséges, röhelyesen pici taszkokra fókuszálsz, de minden nap, akkor átírod azt, hogy a nagy dolog is hatékonyabban működhet.
Igen.
Valahogy ebbe belehallom ezt.
És ez a tanács igazából, és szépen lekerekítettük, hogy fókusz. És én még utána olvastam, azt mondtam, hogy oké, én ezért nem fizetek, erre majd utána keresek, és rákerestem erre a szubvokalizációra, meg arra visual pacernek, tehát ilyen ütemezőnek, vagy vizuális ütemezőnek hívják, vagy hívja azt, amikor az ujjadat viszed, hogy valamivel az olvasás ütemét fixen és gyorsan tartsd. És erre sok írás van a neten, tehát nyilvánvalóan valakinek interneten keresgélni jobb, van, akinek meg egyszerűbb kifizetni a tréningnek az árát, amit, hogy mondjam, 70%-kal olcsóban adnak most akciósan csak neked, mert kattintottál a YouTube-on, de tulajdonképpen ennek bőven van irodalma, és utána lehet nézni, és ezek csak olyan dolgok, amiket valamiért nem tanítanak, és egy nagyon érdekes még egy plusz info ezzel, hogy megtanítanak neked az iskolában, hogy olvas. Ezt megtanulod 6 évesen, és utána egyrészt nem az, hogy egyrészt ezen a szinten marad az olvasásod, mert utána soha többet senki nem foglalkozik azzal, hogy te hogy olvasol, és még az ujjadat is elveszed a könyvről, mert te milyen vagány vagy, és tudsz anélkül olvasni, mint a nem úgy olvasom, mint az óvisok, hogy ott nyomod az ujjadat, ez is ilyen szégyenérzet, hogy nem illik ám úgy olvasni, mint az óvisok, de illik, és tessék gyakorolni, és fókuszálni, és mondjátok magatokba, hogy 1-2-3, ne pedig a szöveget olvassátok fel, és hogyha gyakoroltok, akkor baromi gyorsan lehet olvasni, és És hát akkor olyan csoda dolgok elérhetők, mint amiről ez a faszi beszél, hogy akár két óra alatt el tud olvasni egy átlagos könyvet. És azt mondja, hogy tud rá figyelni. Az agyat tulajdonképpen föl tudja fogni, fel tudja dolgozni. Csak nem hagyod neki, mert minden másra figyelsz. Arra, hogy felolvasol, meg arra, hogy a szemed elkalandozik.
Nagyon tetszik ez a metafora egyébként. Ez abszolút összecseng a témával, ez tök jó. Sose gondoltam volna egyébként, hogy ez a kulcs. Tehát, hogy... No, hát akkor szerintem, hogy úgy mondjam, ezzel kész is vagyunk. Krisztusi korba ért a podcastünk.
De folytatjuk tovább. Nem feszülünk keresztre, és... De remélhetőleg, amiket mondunk, az valamilyen formában akár megváltás is lehet számotokra.
Ó, kérlek. Jó, oké. Akkor ilyen kellemetlen adás lezárásra búcsúzunk tőletek a jövő hétig. Őrizzétek meg a bármiteket, ami jó, és dolgozzatok a bármiteken, ami rossz.
És fókuszáljatok.
Igen, igen. Na, sziasztok.
Sziasztok.